A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkról
kiutasítjuk, közölt a miniszterelnök. Fegyér Sándor ukrán zajló ukrán és orosz tisztségviselők közötti tárgyalások Abu Dhabiban. Nyilatkozata nem sokat árul el, de azt igen, hogy Ukrajna egy méltóság teljes és tartós béke elérésén dolgozik. A mostani tárgyalások menetét azonban jelentősen befolyásolhatja Moszkva legutóbbi támadása, az egyeztetéseket megelőző éjszaka a tél eddigi legnagyobb csapását hajtották végre. Jelenleg több mint 1000 kijevi társasházban nincs fűtés, közölt az ukrán elnök a Telegramon. Volodymyr Zelenszkij előzőleg az orosz csapások miatt kialakult rendkívüli energetikai helyzetről tartott egyeztetést az illetékes tisztségviselőkkel. A januári rezsistop minden magyar háztartást érint, mondta el az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára a TV2 műsorában. Cepek Gábor ismertette, a gáz esetében 3.300.000, a távfőnél 700.000 családról van szó, valamint 5.200.000 háztartás kérheti villamos energiában elszámolni a kedvezményt. A magyar közlönyben megjelent kormányrendelet és az Energiaügyi Minisztérium tájékoztatás alapján a lakosság 30%-os árkedvezményt kap a januárban elfogyasztott földgáz, villamosenergia és távfő után, ugyanakkor a támogatás igénybevételének módja energiaforrásonként eltér. Gázfogyasztóknak automatikus a kedvezmény, villanyszámlánál nyilatkozni kell április 30-áig, távfő esetében pedig a kedvezmény kizárólag a hődíjra vonatkozik, az alapdíj változatlan marad. Az előre fizetős mérővel rendelkező fogyasztók egyszeri 7000 forintos támogatásban részesülnek. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai alapján a regisztrált álláskeresők száma januárban 224.130 volt, ismertette a foglalkoztatás politikáját felelős államtitkár. Ez az előző év azonos időszakhoz képest több mint 6000, 2010-hez viszonyítva pedig mintegy 430.000 fős csökkenést jelent, hívta fel a figyelmet Szomba Sándor, hozzátéve, hogy ez változatlanul az Európai Unió élmezőnye. Megkezdte az értesítők postázását az április 12-i országgyűlési választásokra a Nemzeti Választási Iroda. Ez a polgár személyes adatai mellett tartalmazza a voksolással kapcsolatos legfontosabb információkat, a szavazókör számát, címét, ahol lehet szavazni, illetve a voksolás konkrét időpontját is. Magyarországnak jövő évre egy 23.000 fős migránstábort kellene felállítania és befogadnia azokat, akikről Brüsszelben úgy gondolják, hogy itt jó helyük lenne, mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 állami televízióban. Bakondi György közölte, a kormány azt gondolja, hogy hazánktól minél távolabb kell feltartóztatni a migránsokat. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a kormánnyal együttműködve új internetes szolgáltatást hozott létre, hogy segítse a mezőgazdasági és élelmiszeripari termelők külpiaci terjeszkedését. A NAK külpiaci támogató portál fontos alapinformációkkal támogatja a kivitelt, az országismertetők és külképviseleti elérhetőségek mellett hatályos szabványokat és szállítási útvonalakat tesz közzé. Az ingyen látogatható oldal másik fő eleme a több mint 40 ország külkereskedelmi adataiból összeállított termékkereső, amelyből a felhasználók megtudhatják, mely államok miből importálnak jelentős mennyiséget. A kormány stratégiailag kiemelt jelentőségűvé nyilvánította a Bászna Gabona ZRT felszámolását, jelentette be az agrárminiszter. A megkárosított gazdák gyorsabban juthatnak így a pénzükhöz, mondta el Nagy István. Hovádi Péter kezdeményezésére bővül és folytatódik Magyarország első diplomához nem kötött állatvédelmi ösztöndíj programja. Az állatvédelemért felelős kormánybiztos döntése értelmében idén az eredetileg tervezett 40 helyett összesen 120-an részesülnek ösztöndíjban, az állatotthonvezető és telephelyvezető, valamint az ebrendész és állatgondozó képzéseken. Végül az időjárásról. Erősen felhős lesz az ég, de átmenetileg akár szakadozhat is. Eső, zápor szorványosan előfordulhat, sokfelé lesz élénk, erős a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 0 fok körül, napközben aztán 5 és 10 fok között alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szerdai adásunk tartalmából. Leó pápa katekézise. Az evangélium nem pusztán emberbaráti üzenet, hanem a teljes és örök élet örömteli hirdetése. A szexuális zaklatás egy ír áldozata találkozott Leó pápával. Átérezte a fájdalmamat. Kapcsolatkeresés a Szent Cég és a Szent Tizedik Pius Társaság között a szakadás elkerüléséért. A nigériai Szokotó püspöke. Országunkban mindennaposak a mészárlások, lehetetlen így élni.
Leó pápa katekézise. Az evangélium nem pusztán emberbaráti üzenet, hanem a teljes és örök élet örömteli hirdetése. 14. Leó pápa február 1. általános audienciáján folytatta a Dei Verbum kezdetű zsinati konstitúcióról való tanítását, a II. Vatikáni zsinat dokumentumairól kezdett sorozata 4. részeként. Ezúttal a Szentírás emberi és isteni dimenzióival kapcsolatban fejtette ki gondolatait. Figyelembe kell venni a történelmi kort, amelyben íródott, az emberi nyelvezetet, amelyet felhasználtak hozzá, különben fundamentalista olvasatot kapunk. Ugyanakkor nem tekinthetjük pusztán szociális üzenetnek, hiszen az örök élet hirdetése, amelyet Isten Jézusban adott nekünk.
La Costituzione conciliare Dei Verbum, sulla quale stiamo riflettendo in queste settimane.
A Dei Verbum kezdetű zsinati konstitúció a Szentírást az egyház élő hagyományának olvasatában úgy jelöli meg, mint kiemelt találkozási helyet, ahol Isten mindenkorban szól az emberekhez, hogy meghallgatva megismerjék és szeressék őt. A bibliai szövegeket ugyanakkor nem ígi vagy emberfeletti nyelven írták. Ahogy a mindennapokban tapasztaljuk, ha két ember különböző nyelvet beszél, nem értik meg egymást, nem tudnak párbeszédet kezdeni, kapcsolatot kialakítani egymással. Bizonyos esetekben az, hogy megértetjük magunkat a másikkal, a szeretet első gesztusa, jelentette ki a pápa. Isten ezért dönt úgy, hogy emberi nyelven szól, és így a Szentlélek sugallatára a különböző szerzők megírták a szent könyveket. Ahogy arra a zsinati dokumentum emlékeztet, Isten emberi nyelveken kifejezett igéi ugyanis hasonlóvá váltak az emberi beszédhez, amint egykor az örök atya igéje a gyönge emberi test fölvételével hasonlóvá vált az emberekhez.
Pertanto, non solo nei suoi contenuti, ma anche nel linguaggio, la scrittura rivela la condiscendenza misericordiosa di Dio verso gli uomini e il suo desiderio di farsi loro vicino.
Ezért a Szentírás nem csak tartalmában, hanem nyelvezetében is felfedi Isten irgalmas leereszkedését az emberhez, és azt a vágyát, hogy mellettük álljon. Az egyház történelme során tanulmányozták azt a kapcsolatot, ami a szent könyvek isteni szerzője és az emberi szerzők között fennáll. Sok századon keresztül számos teológus igyekezett megvédeni a Szentírás isteni eredetét, ezért az emberi szerzőket csupán a Szentlélek passzív eszközeinek tartották. Újabban felülvizsgálták a szerepüket, olyannyira, hogy a zsinati dokumentum úgy beszél Istenről, mint a Szentírás fő szerzőjéről, de a sugalmazott szerzőkre is valódi szerzőként tekint. Ahogy egy múlt századi egzegéta rámutatott, ha az ember működését egyszerű kézirat másolóvá redukáljuk, azzal nem dicsőítjük az isteni működést. Isten sosem alázza le az embert és képességeit.
Se dunque la scrittura è parole di Dio in parole umane, qualsiasi approccio ad essa che trascuri o neghi una di queste due dimensioni risulta parziale.
Ha tehát a Szentírás Isten igéje emberi szavakkal kifejezve, akkor részleges minden olyan megközelítés, ami elhanyagolja vagy tagadja ezt a két dimenziót, állapította meg katekézisében Leó pápa, majd levonta a következtetést. A szent könyvek helyes értelmezését nem szakíthatjuk ki abból a történelmi környezetből, amelyben megérlelődtek, sem a használt irodalmi formákból. Ellenkezőleg, ha lemondunk az emberi szavak tanulmányozásáról, amelyeket Isten felhasznált, akkor félő, hogy fundamentalista vagy spiritualista olvasatát kapjuk a Szentírásnak, ami eltorzítja annak jelentését. Ez az elv érvényes Isten igéjének hirdetésére is. Ha elveszíti a kapcsolatot a valósággal, az ember reményeivel és szenvedéseivel, ha érthetetlen nyelvezetet használ, ami kevéssé kommunikatív és anakronisztikus, akkor nem lesz hatékony.
In ogni epoca la Chiesa è chiamata a riproporre la parola di Dio con un linguaggio capace di incarnarsi nella storia e di raggiungere i cuori.
Az egyház mindenkorban arra hivatott, hogy Isten igéjét hirdesse olyan nyelven, mely képes megtestesülni a történelemben és elérni az emberek szívét. Ahogy Ferenc pápa emlékeztetett, valahányszor vissza akarunk menni a forráshoz, és újra megtalálni az evangélium eredeti frissességét, új utakra bukkanunk, kreatív módszerekre, más kifejezési formákra, beszédesebb jelekre, olyan szavakra, amelyek megújult jelentést hordoznak a mai világ számára. Másfelől pedig ugyanígy leegyszerűsítés a Szentírás olyan olvasata, ami figyelmen kívül hagyja annak isteni eredetét, és csak pusztán emberi tanításként értelmezi, amit technikai szempontból, mint egy múltbeli szöveget tanulmányoz, folytatta gondolatmenetét Leó pápa, majd rámutatott. A Szentírás főként a liturgia keretein belül ma is szól a hívekhez, meg akarja érinteni jelenlegi életüket, problémáikkal együtt, megvilágítani előttük az utat és a döntéseket, amelyeket meg kell hozniuk.
Questo diventa possibile soltanto quando il credente legge e interpreta i testi sacri sotto la guida dello stesso spirito che li ha ispirati.
Ez csak akkor válik lehetségessé, ha a hívő a Szentlélek vezetésével olvassa és értelmezi a szent írásokat, aki ihlette azokat. Ebben az értelemben a Szentírás arra szolgál, hogy táplálja a hívek életét és szeretetét, ahogy arra Szent Ágoston emlékeztetett. Bárki, aki azt hiszi, hogy megértette a Szentírást, de nem képes az Isten és a fele barát iránti szeretetre, valójában még nem értette meg azt. A Szentírás isteni eredete arra is emlékeztet, hogy az evangélium, amelyet a megkereszteltek tanúságtételére bíztak, bár magában foglalja az élet és a valóság dimenzióit, fölötte áll annak. Nem lehet puszta emberbaráti vagy szociális üzenetre redukálni, hanem az annak a teljes és örök életnek az örömteli hirdetése, amelyet Isten ajándékozott nekünk Jézusban.
Cari fratelli e sorelle, ringraziamo il Signore perché nella sua bontà non fa mancare alla nostra vita il nutrimento essenziale della sua parola.
Mondjunk köszönetet az Úrnak, amiért jóságában táplálja igéjével életünket, és imádkozzunk, hogy szavaink és még inkább életünk ne homályosítsák el Isten szeretetét, melyek róla szólnak, fohászkodott katekézise végén 14. Leó pápa.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Amen.
A szexuális zaklatás egy ír áldozata találkozott Leó pápával, átérezte a fájdalmamat. 14. Leó pápa fogadta David Ryant, az írországi Black Rock College egykori diákját, és meghallgatta a történetét a katolikus középiskolában őt és az elhunyt testvérét Markot ért zaklatásról. 14. Leó pápa találkozott David Ryannel, a szexuális zaklatás egy ír túlélőjével, aki 2022. novemberében szerepelt az RTÉ Rádió 1 dokumentum filmjében, amely a katolikus középiskolában általa és az elhunyt testvérével Markkal elszenvedett zaklatásról számolt be. 12 és 17 éves koruk között a dublini Willow Parkban, a Black Rock College-ban tanultak. A pápai audiencia után David Ryan a médiának nyilatkozva elmondta, hogy Leó pápa figyelmesen meghallgatta a beszámolóját az elszenvedett zaklatásról. Azt mondta, hogy remélhetőleg mások is elő fognak állni és beszélni fognak róla. Ezt akarom, hogy mások is előálljanak, mondta Ryan szerint a pápa. Érezte Leó pápa együttérzését és empátiáját a túlélők és családjaik iránt. Nagyon sajnálta a fájdalmamat, a családom fájdalmát és a többi túlélő fájdalmát, akik még nem jelentkeztek, hangsúlyozta. Tudom, hogy őszinte volt, nagyon örülök, hogy megtettem, mondta David Ryan a médiának. Megvallotta, hogy 40 évbe telt, mire rájött, hogy a bántalmazás nem az ő hibája, hanem a bántalmazóié. Az audiencián David Ryan átadta Leó pápának Kilderi Szent Brigitta hajtóka kitűzőjét, mivel az egyház február 1-én ünnepelte a liturgikus emléknapját. Megmutatta pápának egy fényképet is testvéréről, Markról, akit szintén bántalmaztak a Black Rock College-ban, és 2023-ban, 62 éves korában hirtelen elhunyt. Micsoda élmény, nyilatkozta David Ryan a pápai audienciáról. Soha nem felejtem el, soha, de soha nem felejtem el. Az őszintesége, az empátiája átérezte a fájdalmamat, amit nem tapasztalt meg, de tudja, milyen fájdalmon mentem keresztül, és a családom is.
Kapcsolatkeresés a Szentszék és a Szent Tizedik Pius Társaság között a szakadás elkerüléséért. A Szentszék sajtó irodájának igazgatója kedden újságírói kérdése válaszolva kijelentette, hogy a júliusra tervezett püspökszentelés bejelentését követően a felek között tovább folytatódnak a megbeszélések. A Szent Tizedik Pius Társaság és a Szentszék között folytatódnak a kapcsolatok. A cél a felmerült nézeteltérések kezelése, illetve egyoldalú megoldások elkerülése, jelentette ki Matteo Bruni, a Szentszék sajtó irodájának igazgatója, válaszul újságírói kérdésre, amely a Szentszék álláspontjára kérdezett rá, annak kapcsán, hogy a Szent Tizedik Pius Társaság február 2-án, hétfőn, hivatalosan bejelentette, hogy a franciaországi Flavigny-sur-Ozeren Saint-Curie-d'Ar a Szent Arci plébános nevű nemzetközi szemináriumában július 1-én püspököt szentelnének. A Szent Tizedik Pius Társaság közleménye a Szentszéknek küldött levelükre utal, amelyben kifejezi a társaság különös igényét arra, hogy biztosítsa püspökei szolgálatának folytonosságát. A közlemény szerint a Szentszék egy olyan levelet küldött neki, amely érdemben nem válaszol a kérdéseikre. Ezért döntött a társaság úgy, hogy a jelzett úton halad tovább. A Szent Tizedik Pius papi testvérület vagy testvériség egy nemzetközi papi társaság, amelyet a francia római katolikus Marcel Lefebvre érsek alapított 1970-ben. A társaság a katolikus egyház számos reformját elutasítja, amely a II. Vatikáni zsinat nyomán jött létre a katolikus egyházban. A társaság fő feladata a katolikus hagyomány őrzése, annak teljességében és tisztaságában, igazságainak tanítása, erényeinek terjesztése, különösképpen a római katolikus papságon keresztül. Ezt a szentsége kiszolgáltatásával és a hagyományos latin mise bemutatásával kívánják fenntartani. A Szent Tizedik Pius papi testvérület az elmúlt években a szentszék részleges elismerését nyerte el. A papjaik által meghallgatott szentgyónások 2016. november 20-a óta, illetve a papjaik által celebrált házasságkötési szertartások 2017. április 4-a óta egyházjogilag érvényesnek minősülnek. Továbbá a testvériségben felszentelt papokat a szentszék automatikusan hivatalból elismeri katolikus papoknak. A nigériai Szokotó püspöke. Országunkban mindennaposak a mészárlások, lehetetlen így élni. A Fidesz olasz katolikus hírügynökség február 3-i keddi jelentésében megszólaltatja Matthew Hassan Kuha püspököt, Szokotó főpásztorát, aki elmondja. Nincs még egy olyan ország a világon, ahol hétfőnként 10, kedden 50, szerdánként 50 embert ölnének meg, és így tovább, ami aztán minden héten folytatódik. Hogyan tud egy ilyen ország tovább élni? Ami nálunk Nigériában történik, az nem történhet meg Szudánban, Kamerunban, Nigerben, Gánában, vagy a világ bármely más országában, folytatja keserűen Kuha püspök. Szokotó főpásztora egyúttal bírálta azt is, amit a gyilkosságok és mészárlások vallási kritériumok szerinti értelmezésének növekvő tendenciájaként emlegetett, miközben arra figyelmeztetett, hogy az ilyen narratívák tovább növelik a bizalmatlanságot és szélesítik a vallási közösségek közötti törésvonalakat. Kuha püspök konkrétan bírálta a nyugati országok médiáját, ahogy a nigériai mészárlásokat bemutatják, mondván, csak Nigériában halnak meg keresztények és muszlimok. Ám ezzel a nyugati média tovább táplálja a vallási indítatású gyilkosságokat, amikor olyan híreket közöl, mint például 20 keresztényt öltek meg, 30 muszlimot öltek meg. Kuha püspök szerint a kérdés politikai és intézményi szinten kell kezelni, vallási és közösségi vezetők bevonásával, hangsúlyozva, hogy a béke nem érhető el kollektív felelősségvállalás nélkül. A nigériai püspök felszólította a politikai és vallási vezetőket, hogy dolgozzanak az intézmények megerősítésén, hogy azok garantálni tudják a biztonságot, az igazságosságot és a nemzeti összetartozás érzését. Egy olyan ország, ahol szokássá válik az erőszak, és egyre inkább elmélyül a megosztottság, saját magát emészti fel. Így kockán forog az ország erkölcsi és intézményi rendje, ha csak az ország vezetői nem az egységet választják az egyre növekvő szektásodás helyett. A 237 milliós nyugat-afrikai Nigéria az egész Afrika legnépesebb országa, de világviszonylatban is a hatodik legnépesebb nemzet. A lakosság 49,3%-a keresztény, háromnegyed részben protestáns, negyed részben katolikus, míg 48,8%-a muzulmán, döntően szunnita felekezettel.
A Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
Oh, no.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Bíró Péter Nél és Virág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival a testi-lelki építkezésről beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Nemrég fejeződött be a kollégiumunk, a Szent Orsolya Kollégium energetikai felújítása. Az épület szigetelése, a nyilászárok cseréje folyamán megújult a kollégium homlokzata. Új fűtési rendszert kapott a kollégium, a tetőre napelemek kerültek. Jó 2 hónapig tartottak a munkálatok, közben mi próbáltuk a hétköznapjainkat élni a kollégiumban. Hogyan éltétek meg az építkezést?
Számomra nagyon megterhelőnek mondható volt, mert így is azért mindig van sürgésforgás a koliba, és most azért jó sok plusz ember csatlakozott még ehhez, de nagyon kedvesek voltak a munkások, úgyhogy azzal nem volt probléma. Nem zavartak minket különösebbképpen, de jó, hogy végre vége lett.
Melissa?
Miközben csináltak munkálatokat, én bejárós voltam, mert nem tudom, így látom jónak, hogy 2 nap a bejárós leszek, de így ülök a készeletem a kollégium így, és már jó volt lenni.
Milyen lett a koli?
Hú, nagyon szép. Ezt a felső ismeret, amikor jöttem.
Ugye? Rá se ismerünk, olyan
nem.
Szép lett.
Hát mikor utoljára látunk, kvízik voltak, állványok, szürke volt, meg minden volt, munkások, de most nagyon szép lett.
Na Istennek, hála, tényleg megújult a kollégium, nem csak energetikailag lett korszerű, hanem szerintem kényelmesebb lett.
Sokkal.
Is, ugye?
Sokkal.
No, a Szentírásban is több helyen szó van építkezésről. Fel tudtok sorolni pár szentírási képet, történetet építkezésekről?
Hát van a Bábel torony építkezésének története.
Uh-huh. A Noé párkájának az építése.
A Jeruzsálem templom építése.
Jézus példabeszéde a sziklára épült házról.
Szent Pál leveleiben a templom vagy házképek, a keresztény közösség az egyház szimbolikus ábrázolása.
Látjuk, hogy Ószövetségbe, Újszövetségbe azért megjelenik ez a kép az építkezésről. Nézzük meg akkor ezekben a történetekben, hogyan jelenik meg az építés, az építkezés, mit jelképez ez. Kezdjük tán a bábeli toronnyal, ezt a történet ez mindenkinek ismerős. Mit építettek az emberek Bábelben? Denisza?
Tornyat építettek.
No, mi volt a gond ezzel a toronnyal? Mert ugye hát az emberek a történetben nagy egyetértésben építkeznek, a munkálatok jól haladnak, biztosan ez egy szép torony lehetett egyébként. Az emberek beletették a tudásuk legjavát, nagy idékezettel, fáradtsággal építkeztek, nem kíméltek anyagiakat, sok időt fektettek bele. Mégis mi a gond ezzel a toronnyal?
A torony megépítése után az embereknek már semmi sem lett volna lehetetlen, és mindent meg tudtak volna valósítani, amit elgondoltak, és nekik nem lehetett ekkora hatalmuk, hogy bármit, amit elgondolnak, azt kvázi egy csettintésre képesek legyenek megvalósítani.
Köszi, Andi. Ugye azt mondja az Úristen, amit mondtál pontosan, hogy hát, hogy nem lehet az embereknek ilyen hatalma, hogy ugye nem lesz az embereknek semmi sem lehetetlen. De miért gond ez? Nem igazából mi is ezt szeretnénk, hogy ne legyen előttünk semmi se lehetetlen. Mi gond van ezzel?
Mert akkor olyanok lennénk, mint Isten.
Csak így belgondoltak a hétköznapi életünkben, meg ezek a, nem tudom, filmek is erről szólnak, amiben van egy ilyen főgonosz, ugye, aki a világ fölötti hatalmat magának akarja megkaparintania, akinek semmi sem lehetetlen, hogy mi ott a gond, hogyha nem minden lehetséges valakinek, semmi sem lehetetlen.
Hogy nem csak jót tehet vele, hanem rosszat is.
Bizony.
Ugyanúgy.
Ugye? Hogy nem csak jót tudunk tenni, hanem rosszat is. No, milyen ember lehet az, akinek semmi sem lehetetlen? Kire hasonlít az az ember? Ugye, mert itt érintettük ezt a...
Hát olyan, mint Isten.
Olyan, mint Isten. Pontosan. No, mit gondoltok, mit látunk ebbe a történetben, hogy mi a célja ennek az építkezésnek? Mit mondanak az emberek? Ugye azt mondják, hogy építsünk tornyot. Nem akármilyen torony lesz ez.
hanem aminek a teteje az égig ér. Ezzel is próbáltak felérni Istenhez, és minél közelebb kerülni hozzá.
Pontosan. És azt mondják még, hogy?
Hogy szerezzünk nevet magunknak.
Pontosan. Mi lehetett valójában az építkezéssel az embereknek a célja?
Hát olyan váljanak, mint Isten volt.
Mert milyen Isten? Milyennek látjuk? Miért szeretnénk mi is olyanok lenni, mint az Isten?
Hát mert halhatatlan, tökéletes, minden, ami, minden az akarata szerint való.
Ő hozza a természeti és az erkölcsi törvényeket, és ő szabja a világnak a rendjét.
Ugye mi is szeretnénk, hogy hadd csináljunk már azt, amit akarunk, ne kelljen magunkat, az életünket külső törvényekhez szabni. Hagyj döntsük már el, hogy mi a jó nekem, ugye? Meg mi a jó a másiknak. Ugye örök küzdelem ez, örök vágya az emberiségnek, hogy olyan legyen, mint az Isten. Mi szeretnénk megszabni igazából a virág rendjét, és hát szeretnénk Isten hatalmát is, ugye? Hogy rendelkezzünk, ne csak önmagunk felett, hanem a másik felett. Vajon Isten akarata szerint volt ez az építkezés?
Nem, mivel azt mondják, hogy ne szórodjunk szét a földön, és Isten pedig pont azt akarta, hogy szaporodjanak és népesítsék be a földet, és hogy szórodjanak szét a földön, és ezzel a emberek ellentmondtak a torony megépítésével.
Ugye? Tehát miért a torony megépítésének ugye szándéka is, hogy az is ellentétes Isten akaratával, pont, hogy az Andi mondta, hogy a teremtés körülményében azt mondta Isten, hogy hát népesítsétek be az egész földet. Ő meg azt mondják, hogy ne szórodjunk szét. Na honnan tudjuk még, hogy ez az építkezés nem Isten akarata szerint való?
Mivel azzal gátolta Isten az építkezést, hogy az embereknek a nyelvét összezavarta, ezzel is megakadályozva azt a törekvésüket, hogy ne szorodjanak szét a földön, mivel így nem volt más lehetőségük.
Igen, pontosan. Isten ugye megakadályozta ezt az építkezést, véget vetett ennek az építkezésnek, igazából megbüntette az emberiséget. Mit jelképez végső soron ez a torony szerintetek?
Az embereknek a törekvését, hogy minél közelebb kerüljenek Istenhez, és hogy megpróbáltak ezzel is felérni hozzá, mivel nem volt más eszközük ehhez, csak az, hogy egy égigérő tornyot építsenek.
Milyen az az ember, hogy mondjuk, aki azt gondolja, hogy nincs számára lehetetlen, aki azt gondolja, hogy neki mindent szabad, aki azt gondolja, hogy nincsenek határok, bármit megtehet. Hát azt hiszem, hogy őről mondjuk, hogy gőgös, hogy hiú, ugye?
Mindentudó.
Mindentudó, ugye, nagyra vágyó. Kellemesek az ilyen emberek?
Nem.
Nem. Ugye? Nem. Nem csoda, hogy az ilyen emberek nem is tudnak egyetértésben élni. Látjuk tehát, hogy vannak rosszul sikerült építkezések. Most nézzünk meg egy sikeres építkezést, egy jól sikerült alkotást. Vizsgáljuk meg, hogyan épült Noé bárkája. A bábeli történeten ugye ott láttuk, hogy azt az építkezést az emberek találták ki, nem Isten kérte őket a torony felépítésére. Láttuk, hogy az az építkezés Isten akaratával szembe ment. Nem Isten akaratának tetsző volt az az építkezés. Nem is lett sikeres a dolog, ugye? Nem lettek boldogok se az emberek, se a torony igazából nem épült fel. Az emberek ebben a bábeli torony történetében éppenséggel Isten akaratával szemben cselekedtek. Most nézzük meg, hogy amikor Noé építi a bárkáját, akkor mi vezeti őt? Miért építi a bárkát?
Mert Isten elhatározta, hogy elpusztít minden lényt a földön, mivel az emberek miatt megtelt gonoszsággal, és figyelmezteti Noét, és arra sarkalja, hogy építsen egy bárkát, és még el is mondja neki, hogy mit hogy tegyen meg ennek érdekében.
Aha, pontosan. Ugye látjuk, hogy a bábeli történetben az emberek kitalálják, hogy fú, ők építenek valami nagyon, nagyon magasat. A Noé történetében, aki kitalálja, hogy építeni kell, az Isten. Ugye a történetben, hogy Andi is mondta, Isten pontosan utasításba adja, hogy a bárkának milyennek kell lennie, milyen szélesnek, milyen magasnak. Hogyan látjuk a történetben, hogy követi Noé Isten parancsát?
Igen, követi, mindent pontosan úgy tesz, ahogy Isten mondja neki, és ezért lesz sikeres ez az egész bárkaépítés Noé számára.
Ugye milyen érdekes, hogy a történet végén pontosan zárul, nem a bárkaépítés legalábbis, hogy pontosan, ahogy Isten kérte, úgy építi meg Noé a bárkát. Na ugye még a bábeli torony építésével, ugye ahogy mondtuk, hogy az Isten akaratával való szembeszegüléssel, és egyedül saját vágyainak, elképzeléseinek követésével az emberiség Isten haragját vonta magára, addig a bárka, melyet Noé Isten akarata szerint Isten parancsára épített, Noé számára ez a bárka menedékké vált. Sőt, engedelmessége révén szövetséget kötött vele Isten. Amikor az ember Istennel együtt épít, munkája Istennel való szövetségé válik. Istennel szemben, Isten akarata ellenére azonban nem tudunk építkezni. Míg ha fel is épül, bábeli tornyunk nagy része nem hoz számunkra áldást, nem jelent örömet és boldogságot. A bárka építéséhez hasonlóan készült a jeruzsálemi templom is. Amikor Salamon király Isten akarata szerint felépíti az Úr templomát, Isten szózatot intézett Salamonhoz. Teniszem, légy szíves, olvasd már fel nekünk, hogy milyen ígéretet kap Salamon király.
A háza nézve, amelyet építesz, ha törvém szerint élsz teljesített kívánságaimat, és szem előtt tartott parancsaimat, hozzájuk igazodván, akkor valóra váltom általad ígéretemet, amit atyának Dávidnak tettem. Izrael fiaim közt fogok rakni, és nem hagyom a népemet Izraelt, így építette Salamon a templomot, és be is fejezte.
Na látjuk ugye, hogy milyen szép történet, hogy ugye a Salamon itt is Isten akarata szerint építi fel ezt a templomot, és be is fejezte. Isten ígéretet tesz tehát Salamonnak, hogy Izrael népével marad. Kívül ugye azt látjuk, hogy Salamon templomot épít Istennek, Isten házán munkálkodik, és a zsidó nép így is tekint a jeruzsálemi templomra, mint Isten jelenlétének helyére. Az Úr azonban valójában sokkal többet ígér a királynak. A templom felépült, Istent azonban nem lehet oda bezárni. Hol vesz Isten lakást magának? Valójában hol szeretne Isten élni?
embereknek a szívében.
Azt mondja, hogy az Úr, hogy Izrael fiai közt fogunk lakni, és nem hagyom el népemet, Izraelt. Ugye a templom Isten lakhelye valójában a választott nép. Salamon építkezésével valójában nem csak egy templomot épített, hanem a hívő közösséget is. Az Új Szövetségben Jézus egyik példabeszédében hallunk házépítéséről, egészen pontosan az alapozás fontosságáról. Ugye ez a sziklára épített házról szóló hasonlat, vagy példabeszéd, idézzünk már fel, jó? Ebben a példabeszédben kétféle emberrel találkozunk. Találkozunk az okos emberrel és a balgával. Na nézzünk már meg, hogy hogyan építkezik az okos ember.
Az okos ember sziklára építette a házát, és ezzel azt sugallják, hogy nem csak meghallja Istennek a szavait, hanem az alapján él és úgy cselekszik, és ezáltal a szikla egy biztos alapot nyújt a háza és az élete számára.
Igen, pontosan a sziklára építkezik, és az okos ember, ahogy az Andi mondta, az olyan, hogy nem csak meghallja Isten szavát, hanem tettekre is váltja. Na, szemben a balga emberrel, aki Denisza mire építi a házát?
Hát ő homokra építette, homokra. De ő is meghallgatta, de nem váltotta valóra az Isten szavait.
Pontosan, hogy ő is meghallja, ő is hallgatja, de ahogy Denisza mondja,
Nem váltott a tettekre.
Nem vált a tettekre, igen. Na, jelképes történet ez tehát, a ház alapozásáról szól, de valójában mi lehet ez a ház, amelynek az építéséről Jézus igazából valójában beszél?
Hát az élet.
Persze, az életünk, ugye? Az életünk háza, az életünk építése. Ugye beszéltünk itt szikláról, ez egy nagyon jó kép szerintem. Mit jelképezhet ez a szikla? Mi lehet ez a szikla, amire érdemes építeni az életünket?
Isten a szikla, és ugye a szikla az egy maradandó, örök, több száz éven keresztül fennmaradó dolog, és ugye, hogyha Istenre építjük az életünket, akkor ugye itt azt mondja, hogy ugyanúgy érnek majd minket is problémák, meg veszteségek, de mivel a sziklára, tehát Istenre építettük a házunkat és az életünket, ezért ugye az ár, a szél nem tud minket bántani, és nem tud ledönteni egy egész életet, vagy ugye a házat, a sziklám.
És mi lehet ez a homok?
Mulandó.
Ez egy mulandó valami, ugye?
Ami nem áll fel száz évig, hanem ilyen egy-kettő napig fent van.
Hát megfújja a szél, ugye? Igen. Én látom a szemem előtt a homok dűnéket, ahogy vándorolnak jobbra-balra. Ugye nincs benne semmi állandóság, semmi szilárdság, semmi tartó erő. És mik lehetnek életünkben ezek a homokok, amire így megpróbáljuk felépíteni életünket?
A pénz, a munkahelyünk, egy adott életszakaszban a egzisztenciánk, amit megpróbálunk fenntartani, de ugye ezt nem lehet hosszú évtizedeken keresztül fenntartani, hanem egy 10 év alatt ez mind tönkre megy és elmúlik.
Bizony, bármikor megváltozhat, ugye? De lehet ilyen még micsoda, amiben annyira bízunk.
Meg az emberi kapcsolataink is, mert több okból is megszakadhatnak. Nem feltétlen kell, hogy haragból váljanak el, de akár egy haláleset is ezt megtehet, és akkor ott vagyunk egyedül.
Bizony, még az emberi kapcsolataink is, ugye? De lehetnek ezek ilyen divatos eszmék, amiket követünk.
Ilyen külsőségek is.
Hát maga a divat is egy ilyen dolog, ugye, ha belgondoltok, hogy milyen fontos tud lenni egy-egy, nem tudom, hogyan szabott magas derekú nadrág, nem tudom, 10 év múlva meg újra csípő nadrág lesz a boldogító, üdvöt hozó dolog, ugye? Na, látjuk, hogy vannak nehézségek, amelyek próbára teszik a házat, ugye, és az Andi olyan ügyesen mondta, hogy bizony, hogy a sziklára épült házat is próbára teszik, meg a homokra épült házat is. No, még említettétek itt a házépítés képével kapcsolatban, hogy Szent Pál leveleiben is találkozunk ezzel a képpel. Pál apostol levélében a ház egyrészt jelenti magát a keresztény embert, de Denisza, kérlek, olvasd már fel ezt a pár részletet, ami erről szól itt Szent Pálnál. Ugye arról ír itt az apostol, hogy valójában mi is ilyen épületek vagyunk. Na, nézzük meg, hogy gondolja ezt Szent Pál.
Ti meg Isten épületek vagytok, mint gondos építőmester, az Istentől nekem juttatott kegyelemmel. Megvetettem az alapot, Demás építve, a lelkot alapon kívül, amely Jézus Krisztus, mást senki nem lakhat.
És azt mondja még az apostol, hogy?
Nem tudjátok, hogy az Isten temploma vagytok, és az Isten lelke lakik bennetek.
No, tehát látjuk, hogy egyrészt azt mondja az apostol, hogy mi magunk vagyunk ház, ugye, amelynek az alapja Krisztus, sőt, azt mondja, hogy valójában maga Krisztus építkezik bennünk. Másrészt viszont egy más helyen, mondjuk ez éppen a Péter levélben van, a Péter apostol azt mondja, hogy úgy értelmezi a keresztény közösséget, magát az egyház közösségét, mint egy ház. Denisza, felolvasod nekünk ezt is?
Magatok is, mint élőkövek, épületek lelkiháza, szent papságá, hogy Istennek tetsző lelki áldozatokat ajánljatok fel Jézus Krisztus által.
Az egyes emberről beszél Pál apostol úgy, mint egy-egy körről, amelyek közösséget építenek, az egyház közösségét, Krisztus testét építik fel. A hétköznapi életben is gyakran használjuk ugye ezt az építeni igét. A konkrét jelentésén túl milyen átvitt értelemben használjuk még? Mi mindent lehet még építeni?
Személyiséget, testépítés, például közösségépítés, szervezet, léleképítés.
Mert mindent építünk, ugye?
Igen.
No, eszetekbe jut még valami?
Az életünket is apró darabokból kell felépíteni, és életünk végére jutunk el oda, hogy megépítettük a saját házunkat kis apró kövekből életünk folyamán.
Átvitt értelemben az építés, épülés jelenti a lelki értékek létrehozását is, a gyarapodásuk elősegítését. Magába foglalja ez az oktatást és a nevelést, de ezeknél tágabb körű értelemben is használhatjuk. Igazából egy személynek, családnak vagy nagyobb közösségnek a szellemi, lelki értelemben való gyarapodását, kiteljesedését is jelenti ez az építkezés. A Szentírásban pedig az épülés Isten akarata, kegyelme és szava, amely létrehozza bennünket, a krisztusi életet. Adásunk végén fogadják szeretete Bela Péter református lelkész gondolatait. Ő is nagyon szépen értelmezi az építkezést saját életünkre.
Építési terület vagyok én is, és az vagy te is. Isten dolgozik rajtunk, valami újat, valami jót épít belőlünk. Komoly munka ez is, precíz, megtervezett folyamatok sora. Sokban hasonlít egy igazi építkezéshez. Eltart egy ideig, vannak meglepetések, van törmelék is, a vége pedig valami szép, valami jó lesz, ami a tervező és az építő munkáját fogja dicsérni. Tervező és építő itt most ugyanaz, a Szent Háromság Isten. Dolgozik rajtunk és bennünk, folyamatosan, tegnap is, ma is. Ha rossz az időjárás, ha nehezek a körülmények, ha elfogy a pénz, hétköznapi építkezések leállhatnak. Isten nem hagyja abba bennünk a munkát. Dolgozik akkor is, amikor minden ideális, és akkor is, amikor viharba kerülünk. Dolgozik rajtunk ünnepben és világjárványban, közösségben és önként vállalt bezártságban. Nincs körülmény, amely megállítaná, ellenkezőleg. Mindent fel tud használni arra, hogy előrébb jussunk. Még nem vagyunk készen, de az dolgozik az életünkön, aki biztos befejezi, akkor, amikor kell, történjen körülöttünk bármi is. Egyszer el fog készülni, addig pedig naponta csodálkozzunk rá, milyen sok munkát elvégzett aznap rajtunk, hogy azzal legyünk, akiknek elképzelt. Ő maga az Isten.
elhangzott műsorunkban Bíró Péterné Élésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett, a műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette, egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
Itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk, műsoraink éjjel is folytatódnak, óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként meghallgathatják Grecsó Krisztián Vera című regényének 11. részét, majd Kapcsolj rá címmel zenei műsorunkat sugározzuk. Egy órakor regionális hír összefoglalóval és a kora esti hírmondóval. 2:05-től Szószóló című műsorunkkal jelentkezünk. A mai adásban Dragonics Mártával, az Arszakra Fesztivál szervezőjével beszélgetünk. 3:05-kor kezdődik a Múltunk Pillérei című történelmi műsorunk, melyben Széchy Dénes egri püspökségéről beszélgetünk Buda Péter atya teológiai tanárral, 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Berec Renáta, Bilincsik Márton, Demnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Kolesszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Nátrán István, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Somogyi Márton, Tikovics Ernő, Túri Sarolta, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket a rádió elnöke Buda Péter atya és az igazgató főszerkesztő Bércesi András nevében is. A bemondót Kléz Beátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk.
Isten azt választotta ki, ami a világ szemében balga, hogy megszégyenítse a bölcseket, s ami a világ előtt alacsony rendű és lenézett, azt választotta ki az Isten, a semminek látszókat, hogy megsemmisítse azokat, akik valaminek látszanak. Így senki sem dicsekedhet. Olvasom az 1 Korintusiaknak írt levélben. Megértettem, hogy bármilyen kicsiny is az erőlködésem arra, hogy valamivel több igazságosság és gyöngétség legyen köröttem, mégis tennem kell, mert hiszem, hogy örökké való dolgokért dolgozom. Tudom, hogy semmi sem vész el, sem a lelkek birodalmában, sem az anyagi világban. Egyszerűen azzal, hogy lelkemet felemelem és feladataimat teljesítem, képes vagyok arra, hogy az emberiség színvonalát emeljem. Egyetlen lélek is képes arra, hogy maga körül megváltoztassa az egész erkölcsi légkört. Ha megtettük a magunkét, Isten megteszi a többit. Mi imádkozunk és dolgozunk, cselekedeteink távoli következményeinek ismerete nélkül. Isten beállítja őket terveibe. Fokról fokra hatni fognak, siettetik Isten országa eljövetelét. Más lelkekben, s azon cselekedetekben és vágyakban, amelyek általuk születnek, tovább gyűrűznek, amíg bekövetkezik az idők teljessége. Mennyei Atyánk, szent áldásod legyen hatékony bennünk. Éltess és vezess minnyájunkat egymás kölcsönös megértésére és megsegítésére. Adj nekünk együttérző szívet, gondokkal küszködő embertársaink iránt, és vezess el minket az igaz boldogságra.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készület